Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Arena mai két vendégét, Gablini Gábort, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnökét, és László Richárdot, a Toyota Central Europe Magyarországért felelős igazgatóját, Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének elnökségi tagját. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és hát a bemutatásból is már érzékelhetik a hallgatók, hogy hazai és európai autópiacról fogunk beszélgetni, és talán mondhatjuk azt, hogy hát meglehetősen komoly gondok jellemzik az utóbbi időszakban az európai autógyártást, és nyilván ehhez kapcsolódóan a gépjármű kereskedelmet is. Csökkenő termelés, csökkenő gyártói kapacitás, gyengülő kereslet a vásárlói oldalon, miközben továbbra is érvényben van a 2035-ös határidő az új autóknál a belső égési motorok kivezetésére, és akkor még tetézi mindezt, hogy mindeközben látványosan jön fel Kína és a kínai autógyártás. És éppen a kínai márkák térnyerése kapcsán a napokban, itt az Inforádióban mondta Gablini Gábor, úgy fogalmazott, hogy az autóiparnak és ezen belül elsősorban Európának az álmok világából vissza kell, vagy vissza kellene térnie a valóságba. Mit is jelenthet ez a valóság az európai autógyártás számára, és ehhez kapcsolódóan a magyarországi márka kereskedőkre nézve, szomorú ez a valóság most valóban?
Hát Gablini Gábor. Jó napot a hallgatóknak először is. Amit nagyon fontosnak tartok jelezni, hogy az európai autóiparnak a válsága az nem most kezdődött. Azért hullámhegyek, hullámvölgyek voltak, vannak, de most látható igazán, elsősorban a Covid után változott meg a gazdasági környezet. Először avval ugye, hogy megszakadtak a beszállítási láncok. Ez kialakított egy nagy hiányt. Egy év, másfél éves szállítási határidők voltak a gyártóknál, és hát szégyen, nem szégyen, a gyártók akkor azt tapasztalták, hogy főleg 2021 és 2022-ben a vevőkben egy olyan akár hisztéria alakult ki, hogy minden áron autót akartak venni, akkor volt az első hullám az elektromos autók területén is, de az egyéb autóknál is, és a hosszú várakozási idő sokaknál egy ilyen feszültséget okozott, és nem az ár lett a legfontosabb, hanem az, hogy meg tudjam venni az autót, le tudjam foglalni, és amikor megjön, majd megjön.
De óhatatlanul ez áremelkedést is hozott, tehát mentek fel az árak?
Hát ugye mi, akik itt Kelet-Közép-Európában szocializálódtunk, tudjuk nagyon jól, hogy hiánynak sok hátránya, de van egy óriási előnye, hogy az, aki a hiánygazdaságból tud profitálni, az egy rendkívüli lehetőséget lát ezen. Ezt tapasztalták meg a gyártók, és ugye 2023-ban talán elmondható, hogy az autóipar soha nem látott extra profitot realizált, mert a vevők szinte bármit meg akartak és meg tudtak akkor fizetni. De hát megváltozott a világ, ezek a gyártási folyamatok, a beszállítói láncok helyreálltak, utolérték a gyártást, időközben az európai gazdaság is egy recesszióba került, a vásárlóerő meggyengült, tehát egy pillanat alatt fordított helyzet állt elő. Igen ám, de hát tudjuk nagyon jól, hogy az autógyártók nagy része a tőzsdén jelen van, ezért aztán, mikor eladták a menedzserek büszkén, hogy micsoda extra profitot realizáltak, megkapták az extra bónuszokat is ezért, és természetesen beígérték 24-re is a befektetőknek, hogy hát ez az év is ilyen lesz. És akkor hangzott el az a mondás, hogy hát tulajdonképpen nem kell mindenkinek autót venni, hanem vegyen autót az, aki meg tudja fizetni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szerencsétlen mondás, gondolkodás volt, és innentől kezdve, amikor szembesültek avval, hogy azok az árak nem tarthatók, lejjebb kellene jönni, mert folyamatosan erodálódik a kereslet, ráadásul az Európai Uniós szabályozásnak is, de nem csak ennek következtében, a kicsi olcsó autók eltűntek a piacról, tehát gyakorlatilag egy ilyen új helyzet állt elő, eljutottunk oda, hogy egyik pillanatról a másikra a gyártási kapacitások kihasználtsága lezuhant 50% vagy az alá. Engedjen meg egy példát. Olasz autóipar. Mi emlékszünk idősebbek arra, hogy ez micsoda fantasztikus volt. mostanra elérte az 1956-os teljesítményét. Szerintem ez mindent elmond.
Számok. László Lihárt hogyan látja ezeket a trendeket és a folyamatokat?
Én úgy látom, hogy valóban a kereslet-kínálatnak az utóbbi években történő hullámzását nagyon sok minden befolyásoltak. Valóban kezdődött talán a COVID-dal, a COVID körüli anomáliákkal, amikor az egész európai piac lelassult, és valóban, Gablén úr tökéletesen említette, hogy a nagyobb volt a kereslet, mint a kínálat. Ezt követően azonban én azt látom, hiszen ez most már azért jó pár évvel ezelőtt történt, hogy a piac azért fokozatosan kezdett konszolidálódni, visszarendeződni, és most lehet, hogy a kapacitások, a európai gyártási kapacitások nincsenek kihasználva, vagy alul vannak kihasználva, de a piac maga nem csökken, a piac stagnál jelenleg Európában. Átrendeződések tekinthetők meg a piacon, de az összpiac az első 8 hónap után, az pontosan ugyanannyi, mint egy évvel ezelőtt volt. Ennek egyébként kéne még nőnie, mert valóban a COVID előtti szinttől le vagyunk maradva, de zuhanást azért nem látunk. Óriási különbségek vannak országok és országok között. Például, hogyha a nagy német piacot nézzük, ami messze a legnagyobb autópiac Európában, ott más okok borzolják a kedélyeket. A fogyasztóknak gyakorlatilag kicsit bizonytalan a megítélése, hogy milyen irányba is érdemes új autót vásárolni, melyik technológiát érdemes vásárolni. Való igaz, hogy a preferált kis autók szegmensében már gyakorlatilag alig találnak autót, és van egy nagyon erős nyomás ugye az elektrifikáció irányában. A választék is nagyjából ebben a szegmensekben bővül, és itt vannak a legizgalmasabb újdonságok, amit nem minden fogyasztó és nem minden áron hajlandó követni. És ez tetézi az, hogy ezt állami oldalon próbálja-e szubvenciókkal az adott kormányzat befolyásolni. Ha nem, akkor azt látjuk, hogy az elektromos autók iránti kereslet azért mérsékelt. Ha vannak programok, bizonyos országokban, az EU-ban jelenleg is vannak programok, akkor ott azért történik előrelépés. Ami pedig a kínaiak előretörését illeti, való igaz, hogy nő a jelenlétük, de a jelen pillanatban azért egy 5%-os súlyt tudnak kiszakítani az európai autópiacból, ami kétségtelen, hogy dinamikusan fejlődik, de 5% az azt jelenti, hogy 100-ból 5
autó. A jövőre vonatkozóan az előrejelzések azért azt mutatják, hogy ez dinamikusan fog nőni, de hogyha ugye itt a bevezetőben én is említettem Kínát, de Kína ezt az időszakot, amiről beszélünk, mondjuk ezt a COVID utáni, az elmúlt 4-5 éves időszakot ezt jobban át tudta vészelni, vagy éppen azt az európai autógyártás számára kedvezőtlen helyzetet tudta kihasználni. Egyáltalán mit tudnak a kínaiak, vagy mit tudnak jobban a kínaiak?
A kínaiak egyértelműen az elektromos autózásra tettek fel mindent egy lapra, és ebben építik.
Tehát ők ebbe úttörők voltak? Tehát ők indultak ebben?
Igen, ugyanis a belföldi piacuk is, ami egyébként szintén dinamikusan nő, és az ottani szabályozások is abba az irányba motiválták az ottani több mint 100-120, nem tudom pontosan, lehet Gablin úr tudja, hogy hány darab kínai autógyárról beszélgettünk.
De igen, több mint 120.
Több mint 120 autógyár fejleszt, és döntően az elektromos autózás területén indultak el. Meglátták azt az irányt, ami gyakorlatilag globálisan is kimondatlanul a jövőt jelenti az autózásban. Ugyanakkor ők tulajdonképpen átlépték ezeket a fejlesztési ciklusokat, amit a hagyományos autózás jelentett, és szinte mindent egy lapra tettek fel. Nem jelenti azt, hogy nincsenek benzines, vagy hibrid, vagy plug-in autói.
Igen, a magyarországi piacon is látjuk, hogy most azért mostanában, jönnek a benzines és igen, de hibrid autókkal.
Azért, mert közben azt észrevették, hogy az európai piacnak a teljes gőzzel előre az elektromos autózás irányába gondolkodásmódja megváltozott. Néhány évvel ezelőtt csak és kizárólag elektromos autókkal akartak az európai piacra belépni a kínaiak. Ugyanakkor az elmúlt években azt látják, hogy messze nem ugyanaz a döntéshozatal és az az irány, amit kijelöltek, viszont borzasztó gyorsan tudnak változtatni, és egy-két éven belül megjelentek valóban a semmiből az plug-in vagy hibrid autó.
Tehát mondhatjuk azt, hogy az elektromos autókkal tették be úgymond a lábukat az európai piacra, és aztán hozták a hibrid, plug-in, hibrid és benzines autókat. Viszont itt a kínai autók és kínai autógyártás kapcsán az imént Gablini Gábor ingatta egy kicsit a fejét.
Én azért annyiban szeretném árnyalni ezt a képet, hogy ez a 120 autógyár, ennek a száma ez az elmúlt 5-8, esetleg 10 évben futott föl ekkorára, mert azért Kínának a 70-es évek óta folyamatosan épülő saját autógyártása volt, van. Ugyanis a kínai kormány annak idején úgy tette lehetővé elsőként a Volkswagennek, a Volkswagen Santana volt az a modell, amit oda beengedtek közös gyártásra, hogy a gyár tulajdoni többsége az a kínai állam kezében volt, tehát 51% kínai és 49% lehetett akkor az, aki be akart jönni. Ergo, aki belépett arra a piacra, annak minden technológiát át kellett adni, meg kellett mutatni. Ezek a gyártók, a nagy gyártói, tradicionális gyártói az elmúlt évtizedekben több 100 millió autót legyártottak már bérmunkaként a különféle partnereiknek a segítségével. Ezzel azért az autógyártást megtanulták, ellesték azokat a folyamatokat, amik ezek az autógyártók odavittek, és ami nagyon fontos, amikor a kínaiak eldöntötték 2010 környékén, hogy mindenképpen az új technológiákra teszik a hangsúlyt, annak egyszerű oka volt, nyilvánvaló volt, hogy a tradicionális nyugati autógyártók a belső égésű motort, hát keresztbe kasul mindent tudnak. Ehhez felzárkozni hosszú idő, rengeteg pénz kellett volna, ehelyett azt mondták, hogy Kína amúgy is szenved a környezeti káros hatásokkal, emlékszünk a pekingi olimpiára. Tehát akkor ők egy teljesen új technológiát próbálnak preferálni, a tisztán elektromos hajtást, és ennek a teljes értékláncát a ritka földfény bányától kezdve az utolsó csavar legyártásai fejlesztés minden saját kézben akartak megoldani. Ehhez rengeteg állami szubvenciót tettek, és ez generálta aztán, hogy rengeteg startup vállalkozás jött be elsősorban az elektromos autó területén. De azért szeretném elmondani, hogy abban is egy kicsikét más a helyzet, hogy azok a nagy kínai gyártók, itt értem a Shanghai, a Peking, a Cherry, tudnám sorolni, akik ezekkel a komoly, tradicionális gyártókkal együttműködtek, amikor itt Európában az a döntés megszületett, hogy elektrifikáció 2035, kész, ki kell vezetni, és mindenki beleállt ebbe, akkor a Renault, a Stellantis és a Volkswagen, Audi is a belső égési motor technológiáit fölkínálta a kínaiaknak, hogy nekünk már erre úgyse lesz szükségünk. És innentől kezdve a kínaiak nagyon érdekesen viselkedtek, mert azt mondták, hogy nekünk nem minden kell, legyen 4 henger, alapvetés, tehát ők nem mentek bele egyéb technológiákba, 1.5, 1.6 és 2 liter. Ezt a döntően 3 volumen technológiát megvették, és úgy döntöttek, hogy egyébként, ha ezek mellé, a belső égési motorok mellé villanymotorokat tesznek, 1-et, 2-t, 3-at, akkor innentől kezdve egy 1.5-ös 110-120 lóerős belső égési motor is akár 500 lóerős összteljesítményt tud hozni. Sokkal kedvezőbb károsanyag kibocsátás mellett. És még valamit, és ebben le is zárom, hogy mennyire gyorsan tudnak reagálni, ahogy ezt tanult kollégám is mondta az előbb. Pillanatok alatt, amikor látták, hogy belassult az európai átállás, és 2 évvel ezelőtt még mindenki azt mondta, hogy a hibrid az felejtős, kivéve a Toyota, mert ő mindig is erre tett. Az európai autógyártók azt mondták, hogy a hibrid az nem megoldás, ezért nem jó, azért nem jó, mert ők erre nem voltak felkészülve. Viszont miután a kínaiaknál az elektromos technológia ott állt készen, ők ezt megfordították, és vagy az elektromos technológia mellé betettek egy range extendert hatótávnövelő belső égésű motort, ami generátorként hajtja és tölti az akkumulátort, vagy pedig a belső égésű motoros hajtás mellé tették be, de újra gondolva, tehát nem egyszerűen csak összetették, hanem azt mondták, hogy az egész értékláncát ennek gondoljuk újra, és ennek a különféle verzióit hozták be a piacra pillanatok alatt. Nem véletlen, hogy a BYD, aki úgy indult ide Magyarországra, hogy Szegeden majd tisztán elektromos autókat fog gyártani, ma már egyáltalán nem biztos, hogy ez így lesz, mert már biztosan tudjuk, hogy hibrid autók is fognak ott készülni.
Tehát továbbra is van azért, ugye van ez a 2035-ös céldátum, az zéró kibocsátás, amire az európai autógyártók most már egyre több helyütt azt mondják, hogy ez tarthatatlan, és ezt újra kell gondolni, bár úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság illetékes biztosai továbbra is ragaszkodnak, például a klímavédelmi biztos továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy legyenek támogatások, különböző lehetőségek, de azt 2035-öt nem szabad feladni, de azért az autópiacon, meg az autógyártók körében továbbra is van egy gondolkodás, hogy azért igazándiból mi lehet a nyerő, melyik technika. Ugye itt az imént Gabrini Gábor említette, hogy a Toyota tulajdonképpen hát az elsők között volt, vagy az első volt, aki a hibrid technikával elindult, és talán mondhatjuk azt, hogy az elektromos átállásnak sem volt az élharcosa, tehát talán viszonylag kevés, most éppen azt olvasom, hogy Csehországban létesül majd az első európai elektromos autógyára a Toyotának, de talán mondhatjuk azt, hogy nem volt az élharcosa az elektromos üzemmódnak, vagy az elektromos autógyártásnak, tehát ez továbbra is még azért van egyfajta ilyen gondolkodás, hogy ez a hibrid technika, plug-in hibrid, vagy az elektromos autó lehet a nyerő, mert ha az eladásokat nézzük, akkor azt látjuk, most hogyha a statisztikákból, most a legfrissebb eladási statisztikákat nézegettem, abból az látszik, hogy a hibrid és a plug-in hibrid az, ami a legnépszerűbb az eladók vagy a vevők körében.
Nincs egy igaz technológia. Tehát aki azt mondja, hogy egy igaz technológia van, az nem mond igazat.
Igen, de
egymás mellett kell élni ezeknek?
Egyelőre nem összehasonlítható a volumen az elektromos és a hibrid között. De hogy válaszoljak az ön által felvetettekre, hogy a Toyota mennyire élenjáró, vagy mennyire vette komolyan az elektrifikációt, akkor vissza kellene a kérdés megválaszolásához mennünk 1990-es évek elejére, közepére, amikor dübörgött Európában a dízelkultusz, mindenki arról beszélt, hogy itt szuper zöld dízeleket fogunk fejleszteni, és ez majd meg vagy a problémáinkat. A Toyota 97-ben dobta piacra a világ első sorozatban gyártott elektrifikált autóját, a Toyota Priust, és azóta fejleszti az elektrifikált autókat. Egyébként akkor, ebben az időszakban elkészült a teljesen elektromos meghajtású RAV 4-es modellje is, amit egyébként akkor még a Teslával, amiben volt részesedés a Toyotának akkoriban, közösen fejlesztettek, és akkor úgy döntött a vállalat, hogy nem az elektromos autózás lesz most rövid távon a megoldás, mert egyszerűen infrastruktúrális oldalról nem tudunk elérni vele akkora előrelépést, mint hogyha a sokkal egyszerűbben, sokkal könnyebben kifejleszthető és legyártható hibrid technológiát vezetnénk fel. Erre akkor nagyon kevés követője volt, az első 10 évben szinte senki, mindenki csodálkozott, hogy a Toyota miért is ezt a technológiát fejleszti. Azóta több mint 30 millió darab elektrifikált, egész pontosan 33 millió darab elektrifikált gépkocsit gyártott a Toyota, aminek döntő többsége egyébként hibrid, valóban öntöltő hibrid, aminek az ötödik generációs modelljeit fejlesztjük, és borzasztóan gazdaságosan, borzasztóan fenntartható módon készülnek ezek a gépkocsik, és elérik azt a CO2 kibocsátás csökkentési tervet, amire az Európai Unió egyébként készteti a gyártókat, hogyha most csak Európáról beszélünk. A globális mutatók azért lényegesen megengedőbbek, vagy a globális szabályok, itt Európa egy picit átesett a ló túloldalára, és sokkal, hogy mondjam, agresszívebb, és sokak számára fenntarthatatlanabb mértékben határozta meg azt, hogy milyen kvótákat lehet és kell teljesíteni. A Toyota pontosan tartja azt, ami az ütemterv szerint szükséges, tartja a mostani 93 grammos kvótát, fogja tartani, ha úgy marad az 5 év múlva felére, azaz 50 grammra csökkentőt, és fogja tartani a nullát, ha úgy adódik, de hát erre azért ne fogadjunk nagy pénzbe, hogy 35-ben valóban 0 gram lesz a gyártói átlag, mert amit ön is mondott, ez a lobby tevékenység és ez a óriási ellenállás, ami most már mutatkozik nagyon sok területen, az biztos, hogy meg fogja változtatni ezt a döntést. Minden esetre azt szeretem volna csak ezzel hangsúlyozni, hogy a Toyota nem ellenáll, vagy nem az, hogy késlekedik, hanem abszolút racionálisan, és mindent a megfelelő időpontban, a megfelelő mértékben végez el az elektrifikációt.
Hát meg ez ugye azért is érdekes, nem véletlen, hogy az eladási statisztikák szerint a hibrid és a plug-in hibrid vezeti a népszerűségi listát, mert talán azt gondolják az emberek, hogy ez amolyan félút a hagyományos hajtás és az elektromos autózás között, mert azért nagyon sok félelem és aggodalom van, mondjuk az autóvásárlók körében az elektromos autókkal kapcsolatosan, hogy elsősorban talán a hatótáv miatt, hogy nem tudok eljutni gyorsan és egyszerűen nyáron az Adriára, télen síelni, nincs kellő és megfelelő töltőhálózat, nem tudok hol tölteni, lakótelepen lakom, nem tudom a 8. emeletről leengedni a konnektorhoz a vezetéket, tehát nagyon sok, hát úgymond para és félelem van az elektromos autókkal kapcsolatosan, és hát akkor az árról még nem is beszéltünk, mert azért a hagyományos autóknál, de hát a hibrid autóknál is azért lényegesen drágábbak az elektromos autók. Oldhatók ezek az aggodalmak? Hogyan látják? Autópiaci szakértők azt mondják, hogy akkor lesznek mindenféle kompromisszum nélkül használhatók az elektromos autók, ha akkora is olyan akkumulátoruk lesz, mint most mondjuk egy benzintak, 5-6 perc alatt feltölthető, és azzal a töltéssel üzembiztosan mondjuk 6-700 kilométer megtehető. Ettől azért a jelek szerint még távolabb vagyunk, vagy odébb vagyunk.
Gabriel szerintem Gábor. Ez teljesen irreális célkitűzés.
Én azt mondom, ez nem is nagyon lesz, ez nincs is a képben.
Nem, ezt nem mondanám, hogy mikor lesz az a kérdés, hogy ez 10 éven belül nem várható, ez azért nagy biztonsággal kimondhatom. Lehet, hogy 30 év múlva meg ez teljesen mindennapos lesz.
Hogy egyébként a fejlesztések ebbe az irányba mennek? Az akkumulátor fejlesztések?
Igen, de ugye visszatérve az előző gondolathoz, amikor arról beszéltünk, hogy nincs egy igaz technológia. Tehát értelmetlen oda elektromos autót vásárolni, aki mondjuk Budapest-Hamburg hetente 3-szor.
Igen.
Mert ehhez egy hatalmas akkumulátor kell,
meg sok
óriási súly.
És sok idő.
Igen, meg a töltés. Tehát...
Igen, csak ez azt jelenti, hogy akkor az elektromos autó jelenleg azzal a kapacitással, amit tud egy elektromos autó, az inkább második autónak használható. Hogy van egy olyan autó, amivel nagy hatótávot meg lehet tenni, és van egy autó, ami viszont a városban jól használható, agglomerációból városba, városból agglomerációba, rövidebb távokra.
Még ezt sem mondanám, mert azért az autófelhasználók bizonyos szempontból tévesen ugyanazt várják el egy elektromos autótól, mint amit egy belső égésűtől. Ma még ez a helyzet nem megfelelő. Én azt gondolom, és itt ebben egyetértünk egyébként, hogy az elektromos autó ahhoz, hogy valóban hatékony legyen, ahhoz kicsi akkumulátor kell bele. Ez a városi agglomerációs közlekedésre tökéletesen megfelelő. Vannak persze ma is olyanok, amelyek 6-800 kilométert tudnak, de azért ezek 6-800 kilós akkumulátorokat cipelnek 3 tonna fölötti járművek, tehát nem racionális. Ezekre az ilyen célra továbbra is ott van a dízel motor, vagy ott van egy jó hibrid, akár egy plug-in, vagy egy öntöltő hibrid. Tehát a célhoz kell vásárolni az autót, és Amerikában most egy olyan változás történt az autóipar szabályozásával kapcsolatban, amit nekünk érdemes lenne figyelembe venni. Azt mondta a kormányzat is, hogy a vevő döntse el, hogy neki mi a legjobb. Ne szubvenciókkal irányítsuk, tereljük ide, oda, amoda. Egy friss felmérés szerint az Egyesült Államokban az egy töltő állomásra jutó átlagos autó, amit tölt, 1,2. Tehát igen. Vannak anomáliák visszatérve, tehát a hibrideknél is egy érdekes folyamat van. Akik belevágtak, és ezt elsősorban a kínaiaknál, de a japánoknál is láttam, mert a Nissan is ezt a technológiát alkalmazza, hogy akinek megvan már az elektromos platform, ugye a Nissan a Leaf-fel az első volt a Tesla mellett, aki érdemben volument tudott, tehát neki ebben van nagy tapasztalata. Az elektromos platformra már, tehát villanymotor hajt, már nincs közvetlen összekötetés a belső égésű motor és a hajtáslánc között. Erre ráteszi a belső égésű motort, mint egy hatótáv növelőt. Ha és amennyiben ez benne van, akkor innentől kezdve egyébként nincs hatótáv para, mert a benzinkúton föltöltöm, egyébként megyek vele nyugodtan, de a hajtásom az elektromos hajtás, ami sokkal gazdaságosabban, olcsóbban gyártható. Ma az elektromos autóknál egyébként az akkumulátor a nagy tétel, illetve az
a drága, és az a drága tétel.
Az akkumulátor, illetve a nagy akkumulátorból fakadó sokkal erőteljesebb alkatrészek, amit futóműbe mindenhol be kell tenni, hogy az akár egy tonnás akkumulátort az autó viszonylag hasonló vezetési komfort mellett, mint egy 1200 kilós autó tudja teljesíteni. Tehát itt sok összetevő van, ezért is a másik megoldás, amit ugye a Toyota is alkalmaz, hogy van a belső égési motor, és ezzel építi össze, kombinálja az ötödik generáció egy mérnöki csodamár, én azt gondolom, hiszen itt is egy hihetetlen, fantasztikus innováció, újra feltalálták ezt az egészet, és én azt gondolom, hogy a vevőknek, és itt most egy picit hasonlóan meg bennem a márkakereskedő, a vevőknek ebben a bizonytalan helyzetben, amikor úristen, ilyen technológia, olyan technológia, mit válasszak, a márkakereskedő, mint tanácsadó, tehát nem értékesítő, hanem mint tanácsadó kell, hogy segítsen. És ugye általában a márkakereskedőknek vannak ügyfelei, nem csupán a márkáknak, vannak márkafanok, de a márkakereskedők az igazi kapocs. És ha egy hiteles márkakereskedő, akihez visszatérnek a vevők, a bizalom felépül, akkor el fogják hinni neki, hogy miért jobb ez, vagy az a technológia arra a használati módra, amit az ügyfél szeretne.
A márkakereskedéseknél és a márkakereskedői stratégiánál hagytuk abba. A Toyota esetében ez mit is jelent, László Richárd?
A márkakereskedői stratégia gyakorlatilag egy kulcs kérdés egy importőr vállalat szemében. Nekünk is gyakorlatilag az elmúlt évek növekedési stratégiájának a döntő lépése az volt, amikor a márkakereskedőinkkel szoros szövetségben igyekeztünk kapacitást és szolgáltatásokat kiépíteni, akár a privát vásárlók irányába, akár a flotta vásárlók irányába, hiszen a céges autópiac azért a magyar piacnak 70%-át teszi ki nagyjából. Amikor ebbe a fejlesztési folyamatba belevágtunk, akkor a Toyota 6.-7. helyen szerénykedett a magyarországi autópiacon 5% vagy az alatti részesedéssel, ma pedig most már 3 éve nagyjából a piacvezető pozíciót birtokoljuk, és 11-12%-os részesedésünk van, ami azt mutatja, hogy jól dolgoztunk, és a márkakereskedőinknek köszönhetjük ezt. Mi nagyon, hogy mondjam, komoly hangsúlyt fektettünk arra, hogy a hálózat ne csak az autók átadásában legyen jó partnerünk, hanem biztosítson élményt, biztosítson olyan szolgáltatásokat, amit a vásárlók folyamatosan az életciklus alatt ki tudnak használni. Természetesen szervizszolgáltatásokról beszélek, vagy a flotta kapcsán nagyon fontos kiegészítő szolgáltatások területén. Úgyhogy mi abszolút partnerként tekintünk a hálózatunkra, éppen ezért nem merült föl a Toyota európai vagy magyar vezetésében az, hogy ezen a jól bevált modellen, ami a klasszikus márkakereskedő és importőri kapcsolat, változtassunk. Ugye jelen pillanatban azért vannak próbálkozások egy ügynöki modellre való átállás területén, mi a Toyotánál abban hiszünk, hogy ezt az értéket, ezt az élményt, amit jelen pillanatban biztosítunk a vevőinknek, leginkább ezzel a klasszikus modellel tudjuk elérni. És természetesen nagyon nagy szerencsénk, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy egy olyan koncern áll mögöttünk, ahol gyakorlatilag minden szegmensben rendkívül versenyképes kínálatunk van, a legkisebbtől egészen a prémiumig, hiszen mi forgalmazzuk a Lexus prémium márkát is, és valóban a jelen pillanatban a piacon legnagyobb népszerűségnek örvendő hibrid technológiának vagyunk az élóvasai. A mi technológia rendkívül népszerű mind a privát, mind a flotta vevőknél. Tehát erre tudunk építkezni, erre tudnak a kereskedőink is építkezni, és természetesen együtt tudunk fejlődni. Én abban bízom, hogy ez így fog az elkövetkező években is folytatódni.
Az a piaci átrendeződés, amiről már beszéltünk, hogy új márkák jelennek meg, hát kínai automárka neveket tanulunk az elmúlt 1-2 évben, az Omoda, a BYD, a J-Colt, napról napra új márkák jelennek meg. Ez kihívást jelent a márkakereskedések számára? Egyáltalán van még olyan, hogy vásárlói hűség, vagy márkahűség, hogy van mondjuk egy 6 éves Peugeot, visszamegyek abba a márkakereskedésbe, ahol azt 6 évvel ezelőtt vásároltam, és ahol folyamatosan szervizeltem, és ott azt beszámítva megvegyem az új Peugeot modellemet, mert én esküszöm egy bizonyos márkára, és szeretem azt a márkát. Szóval ez még tetten érhető?
Természetesen, persze. Hogy mekkora ennek a mértéke, az különféle márkáknál azért változó. Vannak olyan márkák, és nem akarok nevet mondani, ahol igen magas ez, és megint itt visszatérünk az európai problémára. Az európai márkáknál tisztelet, a kivétel nem nagyon van. Mindenhol ez a hűség jelentősen csökkent, aminek az oka elsősorban az, hogy az európai márkák kiáraszták magukat a piacról, hogy avval, hogy elmozdultak a nagyobb értékű járművek felé, tulajdonképpen a piacon keletkezett egy luk, egy hiány. Ebbe a hiányba, ebbe a lukba ezt ismerték fel a kínaiak többek között, hiszen önálluk most nem akarok belemenni a gazdasági okaiban, hogy miért tudnak olcsóbban gyártani, mert most nem ez a kérdés, de jó minőségű termékeket tudnak gyártani, kedvezőbb áron, és ahogy a Toyota is egyébként azt mondták, hogy ők is a márkakereskedői modellt fogadják el, mert az egyéb modelleknek a realitása az nagyon gyenge lábakon áll. Az elmúlt években megtapasztaltuk azt egyébként, hogy nagyon sok komoly márka a világ legkülönfélébb pontjain erőltette az ügynöki modellt. Nagyon kevés olyan márka van, akinek ez sikerült. A nagy részénél ez bedőlt. Például a Stellantisnak a tevékenységében, hogy oda eljutott, ahol ma tart, abban jelentős szerepe volt a korábbi első embernek, aki tűzzel, vassal Amerikában is megpróbálta ezeket a megoldásokat beleerőltetni a rendszerbe, holott ezt Amerikában jogszabály nehezíti. Európában pedig egyértelműen keresztül akarta verni.
Hát lett is egy váltása.
Igen, ebből elérte azt, hogy a márka kereskedői bizalom a gyártóban megrecsent, és ebben a helyzetben érkeznek a kínaiak, akik pedig komoly tudással rendelkező, tapasztalattal rendelkező partnereket keresnek, és ezek a márkakereskedők, akik az elmúlt 5 évben más se hallottak, hogy az ügynöki modell lesz a megoldást, meg az online értékesítés, meg majd mindent a gyár fog intézni, és ráadásul ennek okán elkezdték csökkenteni a lehetséges elérhető árréseket is, tehát a jövedelmezőség nagyon kevés kivétellel, de jelentősen csökkent. Sok esetben az igazi kiutat most abban látják, hogy a kínai márka azt mondja, hogy én márkakereskedői modellben, partnerségi modellben gondolkodok, és egy a mindennapi működést fedező árréstruktúrát kínálok neked. Tehát innentől kezdve most megint az van, hogy azok a márkakereskedők, akik egyébként jól tudtak volna teljesíteni, mert korábban jól is teljesítettek, de egy meggyengült gyártói háttérrel, főleg a kelet-közép-európai régióban, ahol a gyártók jelentős része privát importőrségeknek adták el a leányvállalatait, tehát bejött egy harmadik szereplő, aki természetesen pénzt akar keresni, elsősorban a márka kereskedései rovására. Tehát itt egy új helyzet állt elő, és most azt látjuk, hogy nem csak a vevők, hanem a márka kereskedők is nagyon nyitottak a kínai márkák felé. Ettől függetlenül éppen ma volt nekünk egy őszi konferenciánk, ahol körbejártuk ezt a témát, és azért azt szűrtük le konzekvenciaként, hogy azért nézzünk mögé annak a kínai gyártónak, mert ahogy 120 kínai gyártóból egyébként most már Európában közel 30 féle márka van itt, pillanatok alatt robbanásszerűen nő, tehát azért alaposan járjuk közben, mi beleugrunk, mert azért vannak már olyan márkák, akik ideérkeztek 3-4 éve, és már el is tűntek Európából. Tehát itt is azért higgadtan, nyugodtan meg kell vizsgálni a piacot, az, hogy mit kínál, mi van mögötte annak a kínai gyártónak, és úgy elköteleződni.
Itt kínai márkákat emlegetünk, hogy az jutott eszembe, hogy van még olyan egyébként, hogy olasz, vagy német, vagy francia márka annyira olyan koncentráció zajlott le az elmúlt években az autópiacon, hogy ezt nagyon nehéz nyomon követni. Én arra emlékszem, hogy hát azért előszeredettel aszerint választottak az emberek autót, hogy japán autó, francia autó, és aki mondjuk a német vagy a japán márkára esküdött, az többnyire lesajnálta az olasz meg a francia márkákat. És hát aztán ugye jött egy olyan koncentráció, vagy olyan együttműködési hálózat az autópiacon, ugye szóba került itt a Stellantis, hát itt nagy európai múltú európai márkák, hát mára igencsak nehezen követhető az útjuk. A legendás olasz márka, mint a Fiat, először, ha jól emlékszem, akkor Chrysler volt egy közös olasz-amerikai vállalat, aztán összeolvadt a francia PSA Citroën csoporttal, lett a Stellantis, ez van jelenleg is, és aztán még ide került a hagyományosan német márkaként az Opel is. Tehát nagyon nehéz már ezeket a márkákat szétszálazni.
Hát, hogyha konkrétan megnézzük a gyártó csoportokat, akkor azt látjuk az európai piacon, hogy gyakorlatilag a Volkswagen csoport dominálja az európai piacot 10 márkával, és ezzel ér el körülbelül 28-30%-os részesedést az európai piacon, amiből a Volkswagen márka az 11-et, és a többi 9 márka pedig a többi részesedést hozza össze. A Stellantis csoportnál már több mint 14-15 márka is megtalálható, viszont már mindössze 14%-ot tudnak az egész európai piacból képviselni, és talán a legemblematikusabb, vagy legismertebb és legsikeresebb márkája a Peugeot már csak 4%-ot tud az európai eladásokból. A Renault csoport szintén egy csoport, itt korábban a Nissan is ide tartozott, bár itt most volt egy kenyértörés, úgyhogy a Renault csoport az 3 márkával tud 10%-ot, amiből a Renault 5-öt, és jön a Toyota csoport, akinek 2 márkája van, ugye a Toyota és a Lexus, és mi tudunk 8,5%-ot az európai piacon, amiből a Toyota 8%-ot. Ezzel a 8%-kal egyébként a márkák között a második Európában most már a Toyota. Csak azt akarom mondani, hogy itt hogy abszolút egyetértek, hogy nagyon nehéz a vásárlók fejével gondolkozni, hogy igazából milyen technológiát is vásárolok. Ezekhez a koncernekhez tartozó technológiát vásárolok, függetlenül attól, hogy ez most francia vagy német, mert egy Opel vagy egy PSA csoport, Peugeot, Citroën ugyanazt a terméket kínálja nagyjából technológiai.
Tehát egy hasonló platformon is.
Hát nem, hogy hasonló, nagyjából ugyanaz a technológia, nyilván teljesen más marketing, teljesen más piaci pozícionálás kíséri ezt, de ez mind-mind költség, ez mind-mind egy borzasztó nagy kihívás ezeknek a márkáknak, ezeknek a koncerneknek, hiszen minden egyes márkára külön-külön kell költeni. A japán oldalon egyébként, ha rákanyarodhatunk a japán, hogy mit is jelent a japán, itt azért el lehet ezt különíteni. A Nissant említettük, hogy ő próbálkozott egy európai...
Renault-val volt.
Igen. De ez megbukott itt, nem igazából volt tökéletes az együttműködés. Úgyhogy ha őket mi is most már külön tekintjük, akkor csak úgy, mint a Toyota csoport, a Suzuki, a Mazda, a Honda és a gyakorlatilag az önálló utat járja, és egyébként az európai piacon körülbelül ők ilyen 5%-ot tudnak a Toyota 8%-a mellett, tehát ez összesen olyan 13-14%-a az európai autópiacnak. Magyarországon mi szempontunkból, a japán gyártók szempontjából örvendetesebb a helyzet, hiszen itt azért több mint az egynegyedét a japán gyártók teszik ki a magyar eladások, 26% egész pontosan jelenleg. Nyilván a mi 12%-unkat, hogy ott a Lexus ezt nagyban segíti, de itt van a Suzuki, ami egy japán tulajdonú gyár. Közel 10%-kal, Nissan is 3-4% körüli részesedést tud, és a többi márkák még további 2-3-at. Tehát elmondhatjuk, hogy Magyarországon nagyon kedvelik a japán márkákat. Ezek tulajdonképpen minden egyedik eladott autó japán gyökerű.
Gablini Gábor hogyan látja ezt a márkák vagy márka szerinti megoszlást? Hát én emlékszem, hogy ugye annak idején a Gablini az a Peugeot márka kereskedésként kezdte. Hát valamikor ugye a 90-es évek elején.
90-ben.
Hát azóta azért ez, akkor még a Peugeot az egy klasszikusan francia márka volt. Azt hiszem.
Abszolút, igen. És az a szerencsés helyzetem volt, hogy gyakorlatilag 97-ben kikerültem az Európai Peugeot Kereskedők Szövetségébe, akkor ugye Magyarország még uniós tag nem volt, innen csak megfigyelői státuszba, de bekerültem abba a körbe, aki egyébként évente legalább kétszer találkozott a Peugeot családtagjaival, a Peugeot menedzsmenttel, és beszélgettünk arról, hogy piac, hogyan, hova akar eljutni a márka. Nagyon-nagyon francia volt abban az időben, még a nyelv is ugye francia volt, tehát csak bő 10 évvel később jutottak el oda, hogy hát ha a márka világszerte szeretne megjelenni, akkor az angolra át kellene térni. Nyögve nyelősen, de végül is áttértek, de biztonság kedvéért mindenhova franciát tettek. És hogyha most ugrunk az időben egyet, a Stellantisnak a megjelenése az sok szempontból egy ilyen, hát egy ilyen állatorvosi ló talán az lenne a legjobb, mert ha emlékszünk, akkor olyan is felmerült még, hogy a Fiat Chryslert a Renault csoport akarta megvásárolni, és ugye a franciával, ugye, ahogy emlékszünk, a Csepel meg a Rába Magyarországon soha nem volt jó barátságban, ugyanez volt ott is, és a PSA csoport pedig, bocsánat a hallgatóktól, de a feneke kilátszott a nadrágból, mert akkor volt, hogy kis hiány tönkrement a PSA csoport. Ugye elsőként bekebelezte az Opelt, amit a GM leadott, és akkor úgy gondolták, hogy ők egy nagy ugrással, egy időugrással, ha megszerzik a Fiat Chryslert, és abban összeolvadnak, abból egyébként jelentős előnyük, gazdasági előnyük származhat. Egyébként normál esetben az üzleti tankönyvek szerint ennek így kellett volna történni. Igen, nem csak ebben megint van egy csavar, és ugye ezt már ön is említette az előbb, meg talán a László úr is, hogy 14-15 márka. Na most a szakma abban reménykedett, hogy amikor a Fiat Chrysler és a PSA csoport összeolvad, akkor egy ilyen tabularázát csinálnak, és tisztítják a portfóliót. Ebben ellentétesen pont az történt, hogy meghirdették, hogy az összes korábban meghalt, eltűnt modellt visszahozzák. Ami egy teljes agyrém, mert így sem volt elegendő pénzük, ezért volt az, hogy az elmúlt 5 évben gyakorlatilag Amerikában nem fejlesztettek. Hát azért írta ki magát az amerikai piacról a Dodge, a Chrysler, mert összességében 1 vagy 2 modelljük maradt, ami egyébként technikailag hát az előző évszázadnak a vívmányait hordozza magán. Tehát a Jeep is jelentősen megrecsen, képzeljük el, amikor a Jeepnek, és nem megbántani akarom, nehogy félreértés legyen, az európai változatában az a Peugeot platformra, Peugeot 208-as platformra épült, semmi köze nincs a Jeephez az emblémán kívül. Okay. És ugye a vásárlók azért ezt előbb-utóbb érzik a mindennapokban, és aztán, mikor itt Olaszországban is, ugye mert a szakszervezet meg az olasz kormány, akkor a Lancsát élesszük fel, az Abarthot élesszük fel, az Innocentit élesszük fel, és még nem tudom hány felé, és abban mind pénzt kellett volna tenni, ahelyett, hogy azt mondták volna, hogy jelöljük ki, hogy mi az, ami megmarad, és akkor arra fókuszáljunk. Így sikerült elérni, hogy az Alfa Romeo gyakorlatilag Olaszországban lett világhírű. Sehol máshol már az Alfa Romeo-t volumenben nem tudják értékesíteni. Sajnos a Fiattal is hasonló a helyzet. És akkor sorolhatnám a többit, a Maserát is a bedőlés szélén. Tehát gyakorlatilag egy hihetetlenül rossz stratégia, ráadásul ezeket a márkákat az amerikai kivételével mind telerakták 3 hengeres motorokkal.
Igen.
Amelyek, hát
Peugeotba, Opelekbe ez a 1-2-es 3 hengeres
motor. És ha ez a motor jó lett volna, nem is tett volna talán akkor a baj, de hát itt megint a költség megtakarítás okán problémák keletkeztek.
És hát a közös platformokán.
Még egy, ami nem segített sokat ezen a gyártóknak, az a dízelben vetett hitnek az összeomlása, ami ugye az elmúlt évtized szintén európai, tehát mondhatjuk talán globális trendjének is, de itt...
De a dízel az továbbra is a bűnös? A bűnös motor?
Mert
ugye pont a PSA koncernnek hát talán a legjobb dízel motorjai voltak, nem? Amit a Citroënbe és a Peugeotba szerelt.
A dízel motorok energiahatékonysága jelentősen jobb, mint a belső égésűjé. Persze vannak ma olyan gyártók.
Igen, csak most
megint,
mindenki a bűnös, akik bűnös technológiaként gondol rá.
De nem bűnös a technológia, nem. Tehát, hogy a mai dízel technológia az szerintem, illetve szakemberek szerint is, persze vannak károsanyag kibocsátások, de nagyságrenddel tisztábbak annál, mint egyébként azok a járművek, amelyek benzinesből mondjuk 10 évet futottak le.
Hát annál biztos, de azért a dízel technológiának nem csak a szén-dioxid kibocsátását kell vizsgálni, hanem például a krom kibocsátását, amit nagyon-nagyon nehezen tud karbantartani, és ilyen teljesítmény mellett, amit a mai kor elvár, borzasztó költséges és rendkívül bonyolult rendszerek tudják gyakorlatilag karbantartani, különböző adalékokat szükséges, ugye az AdBlue, ismeri mindenki, mint új fogalom a benzinkutatnál. Továbbá azért a kínálati oldal is szűkül természetesen, és azt lehet látni, hogy ma már dízel autóból nagyon kevés gyártó fejleszt igazából az európai piacon, és rendkívül komoly mértékben csökken idén is, az idei számok szerint 20%-kal
esett. Az eladásokban is megmutatkozik az, hogy a dízel autót kevésbé választanak az emberek?
Abszolút, hát az idén esett 20%-ot. Korábban azért a nyugat-európai autópiac az egy 50-60% a Benelux államok, 70-80%, Franciaország 70-80%-ban dízel meghajtású piac volt. Az említett márkák ebből éltek, és a dízel technológiát azt kiválóan, hogy mondjam, fejlesztették, és nagyon sikeresek voltak. Ma ez a szám, ez 20% vagy az alatti európai szinten a dízel, és zuhanó mértékben csökken a kereslet a dízel termékek iránt. Ez a személyautó oldal. A kis haszongépjármű az egy másik történet, ott még továbbra is a dízel kultusz működik, abban gyakorlatilag nincs nagy változás, ott is vannak elektrifikációs törekvések, mert kellenek, hiszen egyébként az EU külön méri a haszongépjárműveknek, kis haszongépjárműveknek a CO2 kibocsátását, tehát ott sem fogja tudni, és ott is nulla a cél egyébként 2035-re jelen pillanatban, tehát ott is váltani kell a gyártóknak, ugyanakkor jelenleg ott még döntően dízel autókat értékesítik.
Gabrini Gábor?
Ugye felhasználóként a dízel motornak volt egy jelentős előnye abban, hogy körülbelül 20-25%-kal kevesebb üzemanyagot fogyasztott. A másik, a nyomatéka a motornak egészen máshol keletkezett, sokkal alacsonyabb fordulatszámon már érezhető volt. Innentől kezdve a jó dízel, korszerű dízelmotorokkal sokkal dinamikusabban lehetett közlekedni, mint egy ugyanolyan benzines motorral. A hibrideknél most ez az óriási változás, hogy most bejöttek a villanymotorok, és a hibrideknek a vezetési élménye semmiben nem marad már el a dízelnek a vezetési élménye mellett, csak nagyságrenddel kevesebb káros anyag kibocsátása van. Tehát ezért is van, hogy nem véletlen, hogy a hibrideknek a felfutása jelentős, mert hogy ez a vezetési komfort már nem egy kompromisszumos, hogy hát igen, nyomom a gázt, de nem akar elindulni, fölbőg a nem. Itt az van, hogy lenyomom a gázt, és ez villámgyorsan, komoly nyomatékot adva élvezetes vezetést tesz lehetővé.
Zárva a mostani beszélgetést a magyarországi autópiacsal, itt van előttem egy adatsor, csak hogy hogy alakulnak az eladások, értékesítések. Gépjármű Importőrök Egyesületének októberi adatsora szerint az év első 9 hónapjában több mint 7%-kal több új autót helyeztek forgalomba. Ugyanakkor itt van a Leasing Szövetség összesítése is, ebből az derül ki, hogy alapvetően céges vásárlások uralják a hazai új autópiacot, nagyjából azt hiszem László Ihád említette is ezt a számot, nagyjából 78%-ban céges vásárlások vannak. Mi mondható el most a magánvásárlókról? Hol lehet most mondjuk a magánvásárlóknak úgymond a fájdalom küszöbe? Hol van most az a bizonyos üvegplafon a hazai új autó árakban? Nem is olyan régen szerintem, ha egy 10 millió forintos árat hallottunk egy autóval kapcsolatosan, akkor azért elképedtünk. Most egy jobban felszerelt alsó-közép kategóriás hibrid nagyjából ennyibe kerül.
Abszolút így van.
László Rihárd.
Nem véletlen, hogy egyébként, amit említett, statisztikák azok a személyautópiacra mutatnak ilyen pozitív fejlődést, sajnos a haszongépjármű oldalon ott egy mínusz 7%-os csökkenést látunk, de ez inkább gazdasági okokra vezethető vissza. Az, hogy a személyautópiac bővül, annak nagyon örülünk, és mutatja, hogy van élet azért a magyar új autópiacon. Itt azért azt kell látni, hogy a privát piac az mindössze 1%-ot tudott bővülni, tehát nagyjából stagnál, a flotta piac bővül 7%-kal. A magánszemélyek számára, ahogy ön is említette, lassan 6 millió forint alatti új autót nem nagyon találnak, és ezek a legkisebb
találnak
autók.
Még egy,
hát a legkisebbek, nálunk még találnak, de ahogy beszéltünk róla, a kis szegmenseknek a kínálata az gyakorlatilag megszűnőben van. A lényeg az, hogy itt lenne nagyon fontos szerepe, hogy ne készpénzre kelljen vásárolniuk az ügyfeleknek, hanem olyan finanszírozási konstrukciókat tudjuk segíteni a vásárlást, ami gyakorlatilag havidíj alapú gondolkodásmódot vezet be. Mint hogy a nyugat-európai piacokon is az emberek döntő többsége leasingeli, bérli az autóját, bízva a jó maradványértékben gyakorlatilag egy fix havidíjben gondolkozik, és megfelelően tudja cserélni az autókat. Nyilván ez a jelenlegi magyar kamat környezetben nagyon nehezen kivitelezhető, hiszen nálunk, hogyha nincs támogatás egy kamat termék mögött, akkor az 10% alatt nem nagyon mozdul meg. Természetesen lehet látni a piacon 0%-októl kezdve 2-3%-os akciós hiteleket, de hát ezekbe bizony a gyártóknak és a kereskedőknek a közös erőfeszítései vannak. Magyarul átcsoportosul gyakorlatilag a kedvezményszint. Ugyanakkor szüksége van a vevőknek, hiszen nem fognak tudni kifizetni ilyen magas összegeket egy új autóbeszerzés.
És hát gondolom szükség lenne az új autókra, hiszen azért a statisztikák azt mutatják, hogy Magyarországon most ugye 15-16 év az autóknak az átlag életkora, ami azért nem túl jó. Gablini Gábor az értékesítésekkel kapcsolatban még, és akkor az egyúttal a zárszó is legyen, mert már tulajdonképpen letelt az időnk.
Ez egy olyan történet, amivel most belekezdenék, az akkor nagyon sokáig tartana.
De próbáljuk meg röviden
lezárni. Igen. De én azt mondom, hogy a magyar piac nem egészséges. Mégpedig azért, mert a magyar piacról kevés kivétellel, de alapvetően a vásárlói bizalom tűnt el. Akár itt a technológiák közötti eligazodás, akár itt a várható maradványi érték, hiszen az ma már jól látjuk, hogy a 2-3-4 évvel ezelőtt forgalomba helyezett tisztán elektromos autóknak a maradványértéke az messze nem úgy alakult, mint ahogy ezt akár a finanszírozó, vagy a leasing cég, vagy a flotta cég ezt betervezte. Tehát számtalan esemény van, plusz azt is lehet látni, hogy van egy várakozás, mert valaki szerintem nem szerencsés módon néhány hónappal ezelőtt azt mondta, hogy lehet, hogy lesz elektromos autó támogatás. Na most innentől kezdve a piac pszichológiája úgy működik, hogy a szalonokban nagyon sok ügyfél megfordul, tesztvezet, de azt mondja, köszönöm, nem, majd akkor, ha lesz támogatás. Ez pedig a szakma nagyon nehezen tudja kezelni, hiszen a mindennapi költségek ott vannak, az értékesítési volumenek pedig azért nem csak az elektromosban, de a legtöbb márkánál elmaradnak attól a volumentől, amire egyébként egy egészséges piacon a márkakereskedők képesek lennének.
Akkor azért a jövő, akár a közeljövő is tartogat izgalmakat a magyarországi autópiacon. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Az Aréna mai két vendége, Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke, és László Rihárd, a Toyota Central Europe Magyarországért felelős igazgatója, a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének elnökségi tagja volt. A mostani beszélgetés elkészítésében Erdei Tamás szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt, én pedig Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy elünk tartottak.